Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Margójára ennek az egész tranzakciónak is azt tudom mondani, hogy én is ebből személy szerint sokat tanultam. Többek között azt, hogy az eladó úgy adja el a cégét, ahogy ő szeretné, és hogy itt nincsen törvény, nincsen előírás, nincsen konkrét dolog, amihez valakinek, mindenkinek tartania kell magát. Jó.
Bocsát, én most törvénysértésekre utalok?
Nem, én abszolút nem utalok. Én csak azt mondom, hogy egy eladó úgy tudja és úgy árusíthatja a cégét, amilyen kritériumok neki megfelelnek, jó? És tehát még egyszer úgy adja el, hogy neki tetszik, nem pedig az, ami a mi preferenciánk.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégünk Jelasik Radován, a Magyar Bank Szövetség elnöke, az Erste vezére, üdvözlöm a stúdióban.
Szép napot kívánok, és köszönöm a meghívást.
Üdvözlöm újra a stúdióban, hiszen egy évvel ezelőtt már volt a vendégünk. Az akkori beszélgetésünknek azt a címet adtam, tulajdonképpen idézve önt abból a műsorból, hogy most kell egy nagy levegőt vennünk. Ezzel próbálta jellemezni, leírni a magyar bankrendszer akkori helyzetét és a 2023-as évre vonatkozó kilátásait. Ehhez képest ma szembe jött velem egy jegybanki jelentés, ami arról szól, hogy idén az első fél évben a magyar bankszektor valami bődületesen nagy adózott eredményre tett szert. Ha jól idézem, akkor ez valahol 676 milliárd forint, amiről beszélünk, hogy rekord, ilyen, ekkora még soha nem volt egy fél évre esően. És akkor az emberben fölötlik a kérdés, hogy miért is aggódtak a bankok a 2023-as évtől? Hát itt minden csilló-biló, rengeteg pénzen ülnek, akkor, és mint egyéni vállalkozó az a kérdés is fölvetődik bennem, hogy nem adják akkor olcsóbban például a hiteleket. Hát hogy?
Pont ilyen kérdésre vártam mindent. Nagyon nehéz bankárként bármelyik országban is dolgozni, és főleg Magyarországon, mert ha az ember egy másik szektorban dolgozik, általában, hogyha profitot termel, akkor büszke arra, megdicsérik. A bankszektorban dolgozik az ember, akkor valahogy így magyarázkodnia kell. Jó? Nincs okom szerintem a magyarázkodásra, és hogyha megengedni, mindjárt az elején jönnék egy Erste példával is, hogyha az úgynevezett fair value-t és a Sberbankot kiveszem az Erste számaiból az első 9 hónapra, akkor 5-szörös helyett csak 10%-kal nőtt az adózás előtti eredményünk. Ennek az oka egy könyvelési hókusz-pókusz, ami alapján a babaváró hiteleket vissza kell vezetni a jelenlegi értékre. Egy évvel ezelőtt az állampapírok hozama volt 10-12-13%, akkor egy óriási mínuszt kellett bekönyvelni, most egy jelentős pluszt kell bekönyvelni, és tulajdonképpen ennek köszönhetően. Erre csak azt tudom mondani, hogy van jó magyar mondás, hogy a látszat néha csal, ez most itt nagyon is csal, hogyha ez így lenne az elkövetkező pár évben is, akkor az OTP-nek a részvénye nem 13-14 ezret érne, hanem érne már 25-öt, tehát mi mindannyian tudjuk, befektetőink, tulajdonosaink tudják, hogy ez így nem fenntartható, ez az egyik ok. A másik ok, ha a bankszektorban a tulajdonosok pénze milyen mértékben hozott profitot, tulajdonképpen ez az összérték is, amivel ön jelenleg most kijött, ez is körülbelül egy ilyen 16-17%-os hozamot jelent éves szinten. Szerintem ekkora infláció mellett sok ember valószínűleg szívesebben tette volna pénzét az állampapírba, mint egy bankrészvénybe.
Valójában a magyarországi banküzem az milyen eredményt tudott ebben az időszakban felmutatni? Említett két tételt, amelyek eltéríthették a valós produktumtól a végső számokat. Itt ugye érdemes hozzátenni, és erre a Nemzeti Bank is fölhívta a figyelmet, hogy ennek az elképesztő jövedelemnek egy meghatározó része abból származott, nem a banküzem klasszikus banküzemből számított, hanem abból, hogy a bankok a pénzeik egy részét a jegybankban magas kamaton tartották. Tehát egy banktól kapott kamatbevételek dobták meg nagyon ezt az eredményt. Tehát, hogy ha valós banküzemet nézzük, akkor milyen képet kapnánk?
Ha valós banküzemet nézzük, tehát, hogy milyen mértékben nőtt az a főleg kamatbevétel az utóbbi 9 hónapban, ami nem kötődik ehhez az egyszeri tételekhez, ez természetesen nőtt. Viszont ne felejtsük el, hogy a másik oldalon, főleg ami vállalati szektort illeti, ott azért a bankok nagyon keményen megküzdenek egymással, és nagyon magas kamatokat fizettek. Valószínűleg ennek köszönhetően is a vállalatok továbbra is, illetve jelentős része szívesebben ül a pénzén, ahelyett, hogy befektesse. A másik oldalon meg ugye azért van egy kamatstop, van egy extra profitadó, aztán vannak KKV, mezőgazdasági hitelek, ahol nem kell törleszteni, stb. Stb. Tehát ez a másik oldalán ugyanúgy van egy jelentős extra költség része is ennek a csomagnak. Egy évvel ezelőtt, azért azt meg kell említenem, akkor sokkal nagyobb volt a bizonytalanság, akkor még nem láttuk pontosan, hol van a fény az alagút végén, de most jelenthetem, hogy ma november 27-én azért pontosan látjuk.
28,
elnézést. Azért most már pontosan látjuk, hogy milyen lemenetele lesz majd az inflációnak, a kamatoknak, és higgyel, bankszektor is sokkal szívesebben él egy egyszámjegyű inflációval, egy egyszámjegyű kamattal, mint kétszámjegyűvel.
A második fél évre vonatkozóan melyek a várakozások? Meg lehet ismételni az első fél éves elképesztő eredményt, és ugyanazok a folyamatok fogják-e befolyásolni majd a banküzemet, mint az első fél évben?
A második fél évben nem lesz ilyen könyvelési hókusz-pókusz, ez nem elképesztő eredmény, hanem mondom, ez még egyszer könyvelési mechanika, ez az egyik dolog. Ami még fontosabb, hogy azért látjuk már a második fél évben, nő a hitelek iránti kereslet, főleg az utóbbi 1,5-2 hónapban az ingatlan hitelek iránti kereslet nőtt, ami valószínűleg majd konkrét hitelezésbe is át fog már most is menni ezekbe a napokba, tehát ezt a bankszektor már látja, és ennek megfelelően csökkenek a kamatok, természetesen a kamat iránti kereslet is be fog indulni, és én is csak mindenkit arra szeretnék ösztökélni, aki beszeretne fektetni, aki ingatlan szeretne vásárolni, szerintem most van itt az ideje, tehát nem reális elvárni azt, hogy az ingatlan árak ugyanilyen szinten lesznek fél év múlva, egy év múlva is, amikor majd egy kamat 5% lesz, vagy esetleg még alatta is, tehát az alacsonyabb kamat automatikusan magával hozza a magasabb ingatlanárakat, és ugyanúgy, ami a befektetőket is illeti, ott is valószínűleg az új projekt többe fog kerülni fél év múlva, egy év múlva, mint amennyibe kerül most. Szerintem ez rajtunk is múlik, tehát ez is nagyon fontos, az egész befektetés. Ez nem csak egy konkrét matek, nem csak gazdasági kategória, hanem egy ilyen pszichológia is.
Mindjárt rá fogunk majd térni a hitelezési aktivitásra, ami valószínűleg kulcskérdés a gazdaság jövő évi teljesítményét illetően, de még visszatérnék a jegybanki jelentésre, abban az is szerepel, hogy tulajdonképpen fölhívják a bankok figyelmét arra, hogy ezt a most nem illetném jelzővel akkor ezt a nyereséget, ezt lehetőleg ne osztalékban fizessék ki a tulajdonosoknak, hanem készüljenek egy mostaninál nehezebb időszakra. Nem azt mondják, hogy ne fizessék ki, hanem valahogy úgy fogalmaznak, hogy próbáljanak önmérsékletet tanúsítani ebben. Hogy ezt meg fogják fogadni a bankok, ezt a jegybanki tanácsot, és hogyha én azt úgy fogalmaz, hogy most már inkább látják a fényt az alagút végén, akkor a jegybank vajon milyen rizikófaktorokat tudott beazonosítani, ami egy a mostaninál talán kicsit nehezebb időszakot hozhat a bankszektor számára?
Bármit is mond a Nemzeti Bank, az természetesen a bankszektor háromszor meggondolja, főleg, hogy ilyen tanácsok jönnek, ami az asztali kifizetést illeti. Emlékezzünk arra, hogy volt 2-3 évvel ezelőtt a koronavírus kellős közepén, például meg is volt tiltva az osztaléknak a kifizetése. Szerintem nehéz a bankszektorra általában egy ilyen mondást mondani, mert mindenkinek más helyen szorít a cipője, mindenkinek megvan a saját maga keresztje. Egyes bankok, hogyha megengedi egy percre, hazabeszélek én is az Erste-hez, ugye gyűjtöttek a pénzt ahhoz, hogy új akvizícióra legyen elég a számlán, legyen elég tőkéje. Nekünk például nem jött össze. Az utolsó tranzakció Ezért én nem zárom ki, hogy ennek megfelelően a tulajdonosok meg kopogtak az ajtón, és akkor azt mondják, hogy most akkor ezt a pénzt, amit bespájzoltunk, annak érdekében, amit vásároljunk, ha nem jött össze, fizess ki osztalékba. Minden banknak megvan egyébként a maga osztalékfizetés politikája is, valahol 50-60, esetleg még többet is ki szeretnének fizetni, tehát szerintem ezt minden bank nagyon meggondolta, és szerintem főleg egy ilyen figyelemfelhívás után ezt mindenki nagyon komolyan fogja venni, mert ugye minden osztalék kifizetés, ez természetesen az MNB hozzájárulásra is szüksége lesz.
Itt akkor álljunk is meg egy pillanatra, ez a bizonyos akvizíció, ez a fundamental lakástakarék pénztárra vonatkozik, ha jól értem, amelyért az Erste is versenybe száll, de végül az MBH lett a nyertes, ugye Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó bankról van szó. Hogy végül nem az Erste lett a befutó, hol engedték el ezt a történetet?
Ezen csodálkozok én is még a mai napig. Minden ilyen új akvizíció természetesen egy óriási energia, sok pénz, sok idő. Bevallom őszintén, 4-5 évvel ezelőtt kezdtük már ezt a első-második köröket futni. Nekünk már akkor tetszett ez az intézmény, akkor láttuk, hogy van egy érték, stb. Aztán ezeknek az átfutási ideje, mondom, néha ilyen 5-6-10 év is. Mi már akkor érdeklődtünk iránta, nagyon örültünk, hogy ebbe az évben aztán megjött a hivatalos kihívás is. Margójára ennek az egész tranzakciónak is azt tudom mondani, hogy én is ebből személy szerint sokat tanultam. Többek között azt, hogy az eladó úgy adja el a cégét, ahogy ő szeretné, és hogy itt nincsen törvény, nincsen előírás, nincsen konkrét dolog, amihez valakinek, mindenkinek tartania kell magát. Jó.
Bocsánat, én most törvénysértésekre utal?
Nem, én abszolút nem utalok, én csak azt mondom, hogy egy eladó úgy tudja és úgy árusíthatja a cégét, amilyen kritériumok neki megfelelnek, jó? És tehát még egyszer úgy adja el, hogy neki tetszik, nem pedig az, ami a mi preferenciánk, jó? Ezekből az ember mindent tanul. Ennyi év után úgy néz ki, itt volt az ide, hogy mi is egyszer ne nyerjünk, eddig általában mindig mi nyertünk, de minden esetre ez is nagyon sok tanulságot hozott kollégáimnak is, nekem is, az intézménynek is, és szerintem a következőnél valószínűleg még jobban és még sikeresebben sikerül majd ringbe szállni.
A szavaiból én azt veszem ki, hogy nem kizárólag a vételár ajánlat döntött ebben a versenyben. Ezt jól érzékelem?
Még egyszer, amit mondtam, azt megmondtam, tehát mondom még egyszer, eladó saját maga dönt, hogy kinek, milyen kritériumok alapján, és hogyan szeretné eladni, és ebből mondom, nekünk is nincs más, ezt nekünk el kell fogadnunk. Mi csak reméljük, hogy ebből és ebből a tanulságból felvértezve a következő ringbeszálláskor sikeresebbek leszünk.
Akkor megpróbálom másképp föltenni a kérdést. A megszokott üzleti kultúrától elütő volt az egész folyamat, amit tapasztaltak?
Harmadszor is ugyanazt tudom mondani, amit eddig is. Ennél többet sajnos világos. Nem mondhatok.
Akkor inkább arról kérdezném, hogy mi az izgalmas manapság a lakástakarék pénztárakban? Volt egy 18-as, kialakult 18-ban egy új helyzet, egy radikális törvényi beavatkozással, azzal, hogy az állam lényegében kiszállt a támogatásból, és ez akkor egy olyan szituációt teremtett, amiben az se látszott biztosan, hogy egy pár éven túl élni fog még ez a rendszer Magyarországon. De most sem nagyon érzékelni azt, hogy igazán erős gyökerekkel tudnának kapaszkodni ezek a megmaradt lakástakaré pénztárak, amik közül egyik egyébként pont az Erste a pénzügyi rendszerében. Szóval milyen potenciált látnak ebben a szektorban?
Mi, amit megtanultunk az utóbbi akvizíción keresztül, az egy nagyon egyszerű és szerintem fontos dolog, hogy nem elsősorban arról van szó, hogy az ember mit vásárol, tehát milyen mérlegösszeget vásárol, hanem milyen kultúrát, milyen közeget, milyen kollégákat, és mi úgy láttuk, hogy ebben fundamentálban mind intézmény, mert idézőben volt annyi kakaó, és ez nem csak a lakástakarékra vonatkozik, hanem erre az egész intézményre is, ami szerintünk egy jelentős értéknövelő lett volna nálunk az Erste-ben. Jó? Igen, ők elsősorban lakástakarékpénztárral foglalkoztak, de szerintük volt ott sokkal más, és talán még fontosabb érték is, ami ennek a része volt, és minket elsősorban ez érdekelt. De mondom, itt a legfontosabb dolog az ember, és a kollégáim is tudják, lehet, hogy egy picit unalmas is vagyok nekik, de mindig azt mondom, hogyha a munkavállaló elégedett és boldog, akkor az ügyfél is az lesz, és a munkavállaló az ügyfél is elégedett, akkor a nap végén a tulajdonos is az lesz, és mi láttuk, hogy ebbe a csapatba volt egy érték, és elsősorban ezért mentünk erre, és nem pedig csak amiatt, és nem elsősorban amiatt, hogy mi a lakástakarékpénztárnak a jövő.
A csapaton kívül mi az volt még az az érték, ami igazán értékesítette ezt a csomagot?
Sok minden mással is foglalkoztak, sok minden más újdonságot is bevezettek, és mondom, emiatt is nagy volt az érdek.
De ezt most nem akarja nevesíteni, ha jól értem.
Ezt mi prezentáltuk nekik, elmondtuk a tulajdonosoknak, elmondtuk ezt az árazással együtt, és de mondom, a nap végén nem mi voltunk.
A végeredményt tekintve akkor csalódottak, ezt mondhatjuk?
Személy szerint még szép, hogy én csalódott vagyok, mert hogyha bárki ringbe száll, az természetesen meg szeretné nyerni.
Visszatérve akkor a jegybanki jelentésre, szóval azt írta a Nemzeti Bank, hogy a következő időszakban sok kockázat látszik előbukkanni. Említették például azt, hogy a továbbra is ugye viszonylag magas az inflációs környezet, kiemelték, hogy a hitelpiaci aktivitás visszatérése aztán nem lesz annyira gyors és lendületes, mint amire például a kormány számíthat, tehát több ilyen rizikofaktort is beazonosítottak. Most itt mellékesen jegyzem meg, hogy a családtámogatási rendszerben is látnak bizonyos rizikót, hogy azok, akik már részei ennek a rendszernek, kezdik elérni azt a korhatárt, amin ha túllépnek, akkor visszafizetési kötelezettségeik támadnak. Szóval, hogy miközben azt úgy fogalmazott az előbb, hogy most már látnak biztató jeleket, ehhez képest egy bank, mintha egy komorabb jövőképet festene föl. Oldjuk föl valahogy ezt az ellentmondást, ha van.
Én nem látok itt jelentős ellentmondást. Természetesen Nemzeti Banknak minél stabilabb és magasabb a tőkeellátottsági kvótája, annál jobb. Jó. Ami szerintem mindenképpen pozitív az, hogy úgy vagyunk túl egy egyéves recesszión, hogy időközben a munkanélküliség nem nőtt. Tehát ugye általában ilyen időben, amikor egy recesszióban vagyunk, a modellek automatikusan azt mondják, hogy nagyobb CTK-el, nagyobb lesz az NPL, és hogy a hitelek minősítésébe egy negatív tendencia fog kimutatkozni. Ez nem történt meg. Úgy néz ki, hogy most már sikerült megint átbillenni a gazdasági növekedési szférába, és mi is természetesen várjuk azt, hogy a megnövekvő hitelkeresletnek minél gyorsabban meg tudjuk felelni, és szerintem ez biztosan jönni fog, ugye. Nem csak annak alapján, hogy ha az állam folytatja a programjait, ugye itt elsősorban a KKV programra gondolok, a Széchenyi kártyára, illetve a Baross Gábor programra, főleg a befektetési lábára, hanem, ahogy az előbb is mondtam, egy jelentős betétállománnyal rendelkezik a vállalati szektor, amihez szerintem minél előbb beindul egy új befektetési ciklus, annál jobb, mindenkinek azt fogja magával húzni majd az egész gazdaságot, és mi reméljük, hogy ez minél előbb be fog indulni.
Ez a jelentős betétállomány, amit említett, és amire egész jó kamatokat is kaptak, talán még kapnak is ugye ezek a vállalatok.
Igen, igen.
Ezek a vállalati szegmens teljességére vonatkozóan fennállnak, vagy mondjuk a nagyvállalatok körében jóval meghatározóbb a betétállomány?
Ezt tudja ön is, az egyenlők között mindig vannak egyenlőbbek. Tehát a nagyvállalatok, amelyek rendes összegekkel rendelkeznek, sokkal szofisztikáltabb rendszerekkel és treasury-vel, azok természetesen valamivel többet kapnak, de szerintem a vállalati szektora, mint olyanra, mondható, hogy azért jelentős konkurencia alakult ki a bankszektorban az utóbbi egy-másfél év alatt azért, hogy ezeket a vállalati betéteket minél hosszabb időre és minél nagyobb, magasabb kamattal a különböző bankok magukhoz vonzák.
A kérdésem inkább arra vonatkozott, hogy amikor jelentős vállalati betétállományról beszélünk, akkor ezek javarésze, jól értem, hogy a nagyvállalatokhoz kötődik és kapcsolódik, mert általában a kis és középvállalatoktól olyan hírek jönnek, hogy alig vagy egyáltalán nem maradt tartalékuk az elmúlt néhány évben, tehát nehéz elképzelni, hogy nagy számban tartanának vállalati betétben pénzeket.
Van ez a rész is természetesen, de jelentem, édesapámtól megörököltem egy kocsmát, annak is a 10 millióját az utóbbi egy évben én is beraktam betétbe, jó? Mégsem a konkurenciánál. Tehát mindenféle betét van itt. Szerintem a KKV szektornak is egy jelentős része rendelkezik betétállománnyal. Vannak azok az emberek, akik egy évvel az alatt valamit szeretek volna építeni, és látták a jelentős árnövekedést, akkor mondták, akkor most inkább futunk még egy kört, meg még két kört. Tehát mi magunk is látjuk azt, hogy mennyi befektetés vissza lett hívva az utóbbi 6-12 hónapban, csak azért, mert sokkal magasabb áron lehetett csak megcsinálni, nem volt kivitelező, stb. Stb. De csak azt tudom mondani, hogy ha az ember megnézi, még egyszer az, hogy milyen mértékben van még most jelentős vállalati betétállomány, ebből arra is lehet következtetni, hogy nem az összes vállalatnak van olyan idézőjelben rossz sorsa, ahogy ezt egyik-másik emberbe szeretném mutatni.
Amit mond, az azért is nagyon érdekes, mert amikor a gazdasági növekedés motorjáról beszél a kormány, vagy beszél mondjuk a gazdasági szaksajtó, akkor rendre a hitelezési aktivitás felfuttatása szokott előjönni, mint egy lehetséges finanszírozási forrása ennek a felpörgetésnek. De ugye most az ön szavaiból meg az derül ki, hogy ott van egy másik halom, egy másik halmaz, ez a vállalati betétállomány, ami szintén mozgósítható lenne annak érdekében, hogy ezek az eddig elmaradt befektetések, beruházások elinduljanak. Lát-e olyan szándékot az állam részéről, vagy lát-e olyan lehetséges állami ösztönzőt, ami ebbe az irányba is megoldással szolgálhatna, magyarul, hogyan lehet kipiszkálni ezekről a számlákról ezt a betétállományt? A bankok nyilván a kamatok alakításával tudnának ebben közreműködni, de valószínűleg kell egy állami ösztökélés is ebbe az irányba.
Szerintem az mindenképpen jönni fog. Az állam már most is jelentős hitelprogramokkal támogatta ezeket a cégeket, de valljuk be őszintén, hogy a Bakai úr ön is, hogyha be kéne fektetni, szívesebben fektetni először be másnak a pénzét, csak utána a saját pénzét, jó? Tehát mindenki másnak a pénzével szeretne pénzt szerezni, pénzt csinálni. És ugye itt van akkor a bankoknak a szerepe, tehát valljuk be őszintén 3-4 évvel ezelőtt, hogyha valaki még be akart fektetni, például ingatlan befektetés, akkor elég volt a 25-30%-os öndrész, szerintem most már 25%-a nehezen fog valamit átvenni, tehát sajnos mi vagyunk nagyon sokszor a rossz hírnek a megmondói, azzal, hogy most azért valamivel több pénzt be kell rakni, és még a saját zsebből is. Tehát mondom, ezek a struktúrák biztosan át fognak alakulni. Én még azt látom most is, hogy jelenleg, ami befektetéseket illeti, nem csak a kamatkérdés, hanem egy picit pszichológiai kérdés is. Most elindulunk, elkezdjük, hiszünk-e abba, hogy ez a folyamat folytatódni fog, hiszünk-e abba, amit az MNB mondott pár nappal ezelőtt, hogy akkor egyszámjegyű is lehet az infláció, egyszámjegyű is lehet a referencia kamat már februártól, hogy ez az infláció csökkenés folytatódni fog, és látjuk, hogy egyik hónapról a másikra azt, amit előre prognosztizáltunk, az egyébként be is jött. Tehát csökken az infláció, csökken a referencia kamat, és most egy picikét így viccelődve megpróbálom elmagyarázni, most már nem arról beszélünk, hogy milyen irányba menjünk, hanem most már csak az a probléma, hogy milyen sebességgel fogunk oda elérni. Szerintem ez már sokkal jobb és egyszerűbb probléma, mint hogyha arról kéne beszélni, hogy milyen irányba, illetve mi a cél, és hogy hova kell menni. Szerintem ebbe többé-kevésbé szerintem megvan az egyesség.
Egy utolsó szó erejéig még visszatérve ehhez a vállalati betétállományhoz, akkor ez csak akkor fog innen elmozdulni, megmoczani, hogyha a kamatok olyan szintre süllyednek, hogy már nem fogja megérni betétben tartani ezeket a pénzeket, hanem akkor, mert a piacon viszont befektetésekből sokkal jobb hozamokat lehet majd biztosítani?
Igen. Például szeretnék mondani, körülbelül egy ilyen 6-8 hónappal ezelőtt volt egy ilyen befektető, akinek jelentés befektetése van az Erste csoportban, és akkor rám kérdezett, ugye, hogy most akkor Magyarországon milyen magas az MNB-nek az overnight kamatja, és akkor mondom, 18%, rám néz, viccelődve azt mondta, ki az a hülye, aki ilyen 18%-on befektet? Nincs olyan befektetés, ahol egyébként az ember 18%-at tudna keresni. Tehát és ahogyan ezek csökkennek, természetesen valaki már azt mondja 10-nél, akkor most már elindulok, mert mire átmegy a ciklus, mire megtalálom a kivitelezőt, mire véglegesítem a projektet, lehet, hogy ez már lesz csak 8, vagy 7 is, azt se szabad elfelejteni, tehát ezek a dolgok se történnek meg egyik percről a másikra. Én mondom, csak mindenkit ösztökélni szeretnék, hogy minél előbb elindítsa, az nem azt jelenti, hogy az idő mindenképpen neki fog dolgozni.
Már aki számára elérhető volt a 18%-os kamat, mert ezt ugye a jegybank kínálta a kereskedelmi bankok számára a betételhelyezésben, de a piacon mozgó vállalkozások, adott esetben magánbefektetők számára ez nem volt elérhető, vagy csak egy nagyon szűk körnek, akiknek ezt fölkínálta ezt a lehetőséget a bankja.
Igen, én csak azt tudom mondani, Bakhajev úr, hogy nagyon-nagyon sok ügyfél, és főleg ezek a nagyok, és főleg a szofisztikáltak, de én még sose találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta, hogy betétjére kapott elég magas kamatot, illetve a hitele elég olcsó volt. Ha ő ismeri, hát szóljon nekem, jó?
Nagyon érdekes mondása volt az előbb, hogy arra hívta fel a figyelmet, hogy abban egyeség van, konszenzus van, hogy elindultunk a kilábalás útján, abban van véleménykülönbség, hogy milyen sebességgel haladunk ezen az úton. Én ezt úgy fejtem meg, hogy a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter képviselte ütem, az jóval gyorsabb, mint amit reálisan mondjuk akár a bankok is ki tudnak nézni a magyar gazdaság potenciájából, lehetőségeiből. És ez felveti azt a kérdést, hogy akkor most ősszel Nagy Mártonnal leültek tárgyalni, és az volt a díl a kormánnyal, mert a bankszövetségre gondolok, és az volt a díl a kormánnyal, hogy akkor nem kap a nyakába egy újabb adag extra profitadót a szektor, hogyha minden eszköz bevet annak érdekében, hogy a hitelezés elinduljon Magyarországon. Akkor én ebből azt olvasom ki, hogy ezt igazából a bankszektor nem tudja garantálni az állam a kormány számára, tehát itt lesz egy elcsúszás, előbb-utóbb mégiscsak elő fog jönni ez a kérdés, hogyha nem sikerül olyan mértékben ösztökélni a gazdaságot, ahogy szeretné a kormány, akkor az extra profit adó újra terítékre kerülhet. Jól fejtem meg ezt a helyzetet?
Van egy fantasztikus magyar mondás, ha a mondások nem maradhatunk, hogy az üléspont meghatározza az álláspontot, jó? Tehát én is voltam az egyik oldalon, meg a másik oldalon is, voltam Nemzeti Bankban is, most meg Kereskedelmi Bankban ülök, és pontosan tudom, hogy ilyenkor mi az elvárás. Mi nagyon konstruktívnak és pozitívnak tartottuk a találkozókat a Nagy Márton úrral, miniszter úrral. Ugye a következő december 11-én lesz, ma most is készülünk erre. Szerintem nekünk is egy picikét optimistábbnak kell lennünk, egy picikét bizakodóbbnak abból a szempontból, hogy nem csak ma, holnap, hanem pár hét múlva, pár hónap múlva hol lesznek a kamatok. Ezért is jöttek ezek a önkétesen felvállalt kamatsapkák, legyen szó a vállalati hitelezésről, ugye a folyószámlahitelről, illetve legyen szó a lakossági ingatlanhitelről. Itt megtaláltuk a közös nyelvet. Természetesen senki se csodálkozik azon, hogyha december 11-én újra leülünk Nagy Márton miniszter úrral, hogy az elvárás az legyen, hogy tovább csökkenjenek a kamatok. Egyébként részben ezt a piac csinálja már maga is, és szerintem ez egy nagyon jó új együttműködési lehetőség a kormány meg a bankok között, amit mi is maximálisan ki szeretnénk használni, és ami a bankszektor illeti, mindent el fog annak érdekében, mindent meg fog annak érdekében tenni, hogy ezt ilyen konstruktív módon folytassuk, és nehogy más eszközök is szóba kerüljenek.
Esetleg az a javaslat is azt arra fog majd kerülni, hogy vezessék ki ezt az önkéntes kamatplafon intézményt, tehát bízzák a bankokra a saját belátásuk szerint. Tart már ott a piaci kamatszint, hogy ezt a kormány el tudja engedni?
És ez nagyon nehéz, mert ugye én, mint piaci versenyző, azt mondanám, hogy azt kell mondanom munkaköri leírásom alapján, hogy a piac tökéletes, de és láttam már falon pókot, tehát na, a piac jó, de nem úgy mindenben, hanem ennél jobbat még nem találtak ki. Tehát csak azért jobb a piac, mert mondom, ennél jobbat még nem találtak ki. Szerintem még abba a fázisban vagyunk, ahol kell egy kis győzködés, ahol mi is győzködjük egy picikét a másik oldalt, a befektetőket, hogy induljanak el, érdemes befektetni, nekünk is egy picit optimistábbnak kellene abban a szempontból, milyen mértékben és milyen gyorsasága fognak csökkenni a kamatok, és szerintem lesz még egy-két találkozónk a Nagy Márton úrral, mire azt mondhatnánk, hogy ezt most akkor innentől kezdve a piac már maga meg fogja oldani.
Ugye Virág Barnabás vázolta legutóbb a jegybank alelnöke, hogy a kamatvágások következő 4 hónapban meddig juthatnak el, kilátásba helyezte, hogy februárra egy számjegyűvé, magyarul 10% alá csökkenhet az alapkamat mértéke. Erre reagálva Nagy Márton pedig arra emlékeztetett, hogy a kormány azt vállalta, hogy a kamatstop intézményét a KKV-knál és a lakosság körében ezt ebben az esetben akkor feloldja a KKV-knál első körben, és meg fogják vizsgálni a lakosságnál, ez mikor hajtható végre. Most ha eltekintünk a közgazdasági logikától, vagy mellé behozzuk a politikai logikát, és azt nézzük, hogy jövő júniusban 2 fontos választás is lesz Magyarországon, egy európai parlamenti, meg egy önkormányzati, akkor vajon reális az, hogy a kormány azt a döntést fogja hozni, hogy elengedi ezeket a kamatstoppokat, tulajdonképpen megnehezítve a hiteladósok helyzetét?
Én ezt nem...
A választások előtt, tehát az első fél évben?
Én ezt nem nevezném megnehezítésnek, én ezt csak egy realitásnak nevezném. Mi, mint bankárok, ugye képviseljük tulajdonosaink érdekeit, azon túl szerintem ugyanúgy mindenkinek felelősséget kell vállalni a saját döntése iránt, azzal kapcsolatosan, hogy milyen időszakra, milyen kamattal, fixe vagy változóval vett fel kamatot, hitelt. Szerintem fantasztikus dolog, hogy Magyarországon sikerült, és most konkrétan az ingatlan hitelekről beszélek, az utóbbi 10 évben, amikor még csak és kizárólagosan változó kamatozási hitelek voltak, áttérni egy fixre. Szerintem ezen az úton kellett volna tovább menni is. És igenis, például nekünk bankoknak megkönnyebíthet az MNB az életét azzal, hogy mindenkinek igenis abba az irányba kellett tolni, hogy az MNB fogyasztóbarát hiteleit vegye föl, mert valljuk be őszintén, bárki bejött 15-be, 16-ba, 17-be, nekünk bankároknak sokkal nehezebb eladni egy drágább fixet, mint egy olcsóbb változót. Sikerült ezt a piacot átmosni, és szerintem ennek érdekében is sokkal jobb volna, hogy az, aki most változóban van, és élvezi a kamatstopnak az előnyeit a bankszektor árára, kárára, hogy szerintem ezt mielőbb vezessék ki. Ugye ez mennyire reális? Ugye idéglenesen lett bevezetve 2021. decemberébe, és mi abban reménykedünk, hogy azért 2024-ben mindenképpen lesz rá lehetőség, ugye az ígéret alapján, ha majd az infláció lecsökken egy számjegyűre, illetve ha az MNB referencia kamata egy számjegyű lesz, akkor lesz el a lehetőség, hogy kivezessék. És most nem csak arról beszélünk, mert hitelek voltak a kamatstopp alatt, hanem azokra is, amelyek az utóbbi 2 évben lejártak, kifutottak, fixbe voltak 3-5 éven keresztül, és tulajdonképpen ők is ugyanúgy élvezik ezt az extra alacsony kamatot.
Sokat beszéltünk arról, hogy a finanszírozás oldaláról hogyan tudna elindulni a beruházás, hogyan tudnak elindulni a beruházások, befektetések Magyarországon. De a másik oldalt, ha nézzük, és ez szintén egy friss jelentés, a KSH közölte talán pont ma az első 3/4 éves beruházási adatát, amiből az derül ki, hogy a 3. negyed évben továbbra is negatív volt a mutató. Itt egyedül a gépek, a feldolgozóiparon belül a gépbeszerzések, gépipari beszerzések azok, ahol kimutatható valami növekedés, de az összes többi szegmensben lényegében egy elég komoly beruházási visszaesés van. Hogyan fog tudni innen visszafordulni egy növekedő pályára a gazdaság? Mit tud lökést adni a beruházásoknak, ugye az első 3/4 év az január és szeptember közötti időszakot néz, azóta már gondolom látszanak az októberi, novemberi számok is, a hitelkereslet, hiteligénylés, beruházási hitelekért. Szóval engem ez érdekelne, hogy ez a fordulat, ez tetten érhető már a piacon?
Ez itt vagyok többek között, én is itt önnél, a Della nevezetű műsorban. Szerintem, hogyha, és ugye már többször beszéltünk arról, hogy milyen betéti állománnyal rendelkezik a magyar vállalatok, a magyar bankszektorban, hogy szerintem még hozzátesszük a külföldi FDI-okat, mennyi van itt csőbe. Tehát szerintem itt nem az a kérdés, hogy beindul-e vagy nem, hanem már csak az a kérdés, hogy mikor fog beindulni. Tehát itt is van egy óriási potenciál. Valljuk be őszintén, azért makro szempontjából ugye ez már a folyófizetési mérleg már nem lesz annyira vonzó, tehát azért itt se lehet csak jót csinálni, meg csak rosszat csinálni, de viszont ahhoz meg ugye kellenek új befektetések, ami megint importot fog jelenteni. Tehát én igenis látom, igenis beszélgetések, legyen az budapesti kereskedelmi kamara, legyen az német kereskedelmi kamara, mindenhol, ahol én is járok, tehát lehet látni, hogy igenis lassan beindult az érdeklődés, és most csak ezt kéne idézőjelbe csak egy-két hónappal egy picikét előbbre hozni, egy picikét tolni ezeken a potenciális befektetőkön, illetve azok, akik a betétjéken ülnek, hogy ezeket minél valósítsák meg.
És a piaci kamatok, a jelenlegi piaci kamatok mellett is látja ezt, hogy el tud indulni ez a beruházási kilábalás, vagy az államilag támogatott különböző konstrukciókra továbbra is szükség lesz?
Ugye itt kérdés, hogy most mire lövünk, tehát az államilag támogatott elsősorban a kis és közepes vállalatoknak jelent egy jelentős támogatást. Aztán még ugye itt van egy jelentős devizafinanszírozás, amit volt, amiről még én nem beszéltük, ami az Exim Bankon keresztül volt biztosítva, illetve a Baross Gábor programból például a befektetési lába még most is él, és még most is van elég pénz. Tehát szerintem ezzel körbebástyázva ez igenis beindulhat, és szerintem be is fog indulni, és még egyszer kihasználom ezt a műsort is. Tehát ez a 11,5%-os referenciakamat, ami van, annak alapján, amit hallottunk az MNB-től, tehát megadták nem csak azt, hogy mikorra, hanem tulajdonképpen azt is megmondták, hogy milyen lépésekkel fognak lépni az elkövetkező pár hónapban, és szerintem a kredibilitás megvan, és ennek megfelelően szerintem minden betétes már most tudja előre, hogy mennyivel kevesebb pénzt fog kapni az elkövetkező 3 hónapban.
Akkor adjunk is választ erre az ön által többször felvetett kérdésre, hogy kérdés az, hogy mikor tud majd elindulni a beruházás, mikor tudnak elindulni a beruházások, és mikor lesz ez érzékelhető hatással a hitelpiacra is. Tehát mikorra teszi ezt a jövő év folyamán ezt a fordulatot? Az első fél évben ez elindulott, vagy inkább a második fél évben várható itt?
Szerintem a jövő év második negyed évében mindenképpen el fogjuk ezt érni.
Jelasítja Radován, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a kívást.